Egy idézett montázzal szeretném bemutatni azt, hát kicsit fejvállítva a következtetési sorokat, hogy amiből a megelőző szekcióban szó volt, égető napi politikai vagy aktuális kérdésként, azon hát legalábbis francia földön úgy 250 éve tanakodnak. Közhely a felvilágosodás, antropológiai optimizmusa, mindenható a nevelés. Na most a számomra legszimpatikusabb szerzők, például egy Didó, igen korán felfedték azt, hogy hát ez sok optimizmusra nem ad okot, mármint az a feltételezés, hogy mindent meg lehet csinálni a nevelendő gyermekekkel. A felvilágosodásnak az a része, hogy adjatok 100 gyereket, és azt csinálunk belőle, amit akarunk. Második Frigyes kedvenc ideája volt. Gondolkodás nélküli engedelmességre kell nevelni a gyerekeket. És hát ennek jeles pedagógia történetben jeles képviselői, például Helvétius szolgáltatták az eszmei muníciót. Egy Helvétius Didó virtuális párbeszédet idézek Didónak Helvétius cáfolata című művéből. Helvétius: ha a fejedelem korlátlan hatalma gyakorol a nép felett, biztos lehet benne, hogy megváltoztathatja e nép karakterét. Semmi sem jobb, mint ahogy a porosz király mondja, mint az önkényuralom egy igazságos és erényes fejedelem alatt. Didó: és ön az Helvétius, aki dicsérőleg idézi a zsarnok-e maximáját? Minden önkényuralom rossz. Az igazságos és felvilágosult fejedelem önkényes uralma a legrosszabb. Épp evényei jelentik a legveszedelmesebb csábítást. Észrevétlenül hozzászoktatják a népet ahhoz, hogy szolgálja és szeresse utódját is, bármilyen gonosz vagy ostoba legyen is az. Megfosztja a népet az elhatározás képességétől, attól, hogy merjen, akarjon tudni és nemet mondani, hogy szembe tudjon szállni a fejedelem akaratával, még akkor is, ha az jót akar neki. Az ellenzékiség joga, még ha őrült is az ellenzéki vélemény, szent természetes joga. Jog nélkül a polgárok állatcsordává válnak, melyet joggal vetik meg tiltakozását mondván, hogy úgyis a kövér legelőre hajtják őket. Most ennek a Birka anyája, úgy látszik, hogy mi mellünk egymással, szellemnek a pedagógiai háttere, a tabula rasa, minden gyermek tiszta lap, és azt írunk rá, amit akarunk. Ennek képviseletében Helvétius. Az ember, ha sokáig igába hajtják, elveszíti ellenálló képességét, ahogy az a fa, melyet sokáig meghajlítva tartanak, elveszíti rugalmasságát. Didó: elhiszem. Hogy azt is elhiszem, hogy nincs egyetlen fizikai tulajdonság sem az állatban, de a vasban, a bronzban sem, melyet ne lehetne megsemmisíteni. Talán nincs egyetlen erkölcsi tulajdonság sem az emberben, amit hosszantartó kényszer, fizikai erőszak ne pusztíthatna ki. Vajon a szerző ilyen erőszakot tanácsol a nevelésben? Meg lehet tanítani a medvét táncolni, de a táncoló medve boldogtalan állat. Engem sohasem fognak megtanítani táncolni. Na most ennek, hát engem biztos nem, tehát ennek a felvilágosult abszolutizmus, amelynek nagy lehetősége, hogy totálisan átalakíthatja az embereket, a század vége felé egy nacionalista és egy ilyen jakobino-szocialista variációja alakult ki a nemzeti jellegű kritika, a nemzeti nevelés, mint az enciklopédisták oktatás eszményének kritikája, először Rousseau-lengyel alkotmánytervezetében fogalmazódott meg. Azt akarom, hogy olvasni tanulván kizárólag honi eseményekről olvassanak, hogy 10 éves korukra ismerjék hazájuk összes terményét, 12 évesen minden megyét, minden városát, 15 éves korukra kívülről fogják a honi történelem minden eseményét, 16 évesen tudják minden törvényét, ne lehessen egyetlen dicsőtett, jeles ember a honban, akinek ne lenne a fejekbe, lelkesítő emléke a szívekbe vésve. Ehhez nem kellenek idegen nyelvek, külföldi példák. Könnyen megítélhetik, hogy ehhez a tantervhez nem kellenek a külhoni tudósok, a holtnyelveken tanító papok, sem az idegen népek közönséges tanulmányai. A nemzeti törvényhozás szabja meg a tananyagot, a tanulmányok rendjét, tartalmát és formáját. Leginkább attól óvakodjatok, hogy szakmává tegyétek a pedagógiai hivatást. Ennek a koncepciónak a forradalom alatt Robespierre lett a hirdetője, L'éducation nationale, a nemzeti nevelésről című tervezetében, mint maga mondja, a kaszánya szellemet kell megvalósítani, a fiúknak, a lányok otthon maradnak főzni. A lényeg ennek a kaszánya nevelésnek, hogy soha egy pillanatig ne lehessen egyedül a gyerek, mert különben megfeledkezik a közösségi erényekről, hogy soha sem lehet a son gré, a saját kedve szerint játszania, csak amit elrendelnek, amit megparancsolnak neki, és így lehet megtanítani arra a szabadságra, idézek, mely a törvények vallásos tiszteletéből áll. A egész nemzeti nevelés koncepció az Condorcet l'instruction publique, tehát közoktatás tervezetével vitatkozik, melynek a lényege, hogy az ellentét ennek a kaszánya, nem kommunizmusnak, mert azért a kaszánya jakobinizmusnak. Az ő közoktatás tervezete, melyet éppen azért bírál Robespierre, mert hogy elhanyagolja a hazafias nevelést és a pozitív tudásra helyezi a hangsúlyt. Az a lényege, hogy minden nemzedék újra gondolhassa a megelőző korok tanulságait, és a szabad gondolat az egyetlen maxima, a gondolkodás és a vita szabadsága, amelyet meg kell tanítaniuk. Most ez az erkölcs és a politikai stúdiumokra vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy a flogiszton elmélet kapcsán Condorcet se örült volna nagyon a szabad vitának, hogy esetleg visszaszavazzák a flogisztont. Na, a közoktatás célja nem az, hogy készen kapott törvények csodálatára nevelje az embereket, hanem hogy képesse tegye őket a törvények kritikájára és kijavítására. Másképp hogyan védekezhetnék azok ellen, akik a haza nevében emberellenes bűnök elkövetésére buzdítanak, akik az igazság nevében arra rablásra ösztökélnek, a szabadság nevében zsarnokságba taszítanak, akik az egyenlőség jelszavába barbárságba vetnek. És amit mondtam, ez a minden nemzedék saját kritikai belátása szerint újraértékelhet minden erkölcsi előírást, pozitív törvényt, így hangzik. A véleményszabadság illuzorikus lesz, ha a társadalom szabja meg az eljövendő nemzedék számára, hogy mit kell hinniük. Az, aki társadalomba lépvén készen kapott véleményeket hoz magával, melyeket a nevelés oltott beléje, nem szabad ember, hanem nevelőjű abszolgája. Nemrég volt egy morális felelősségről szóló konferencia, ahol szomorúan jegyeztem meg, hogy nagyon szépek ezek a Condorcet gondolatok, de ezek alapján például nem lehet kizárni, hogy egy generáció az emberi jogok elvetését, a szabadság megtagadását választja teljesen szabadon, mert hogy a nevelők, ahogy Condorcet mondja, csak különböző hipotézisként mutathatja be különböző társadalom elméleti felfogásokat. De még ez a veszély mármint hogy szabadon leszavazzák a szabadságot, sem olyan súlyos legalábbis szerintem, mint amit Robespierre Condorcet halála után az enciklopédistákat eltemető híves floreali beszédében mondott az enciklopédisták racionalista nevelés elméletének kritikájaként. A társadalom mesterműve volna, ha ki tudna alakítani egy gyorsan működő erkölcsi ösztönt, melynek hatására az ember a gondolkodást nehézkes segítsége nélkül tenni a jót és kerülni a rosszat. Na most a gondolkodás kikapcsolására már nem a jakobinusok termidott tizedike baleset után erre már nem volt módjuk, hanem Bonaparte tábornok majd császár tett, sokkal sikeresebb kísérletet. Eddig, mármint a császárság eléréséig, a filozófusok Condorcet és Condillac tanítványai voltak az úgynevezett ideológusok, a szövetségesei, akik utálták a termidori korrupciót, stb. És ezért a Descartes filozófik lapjain igen támogatták ifjú Bonapartét, aki maga is akadémikus volt, a matematika osztályvezető. Amint örökös konzul lett, első dolga volt, hogy az akadémia morális és politikai osztályát megszüntesse, mert hogy hát ez zavaró tényező volt további terveiben. Egyik fő ideológus, Détude de Tracy, aki kiváló nyelvész volt, úgy döntött, hogy hát akkor itt a politikának annyi, és visszavonult az általános nyelvészet a Grammar General bástyái mögé, de nem lehetett. Aki ilyen Grammar General-t akar, az feltétlenül angol krém, mert az angolok lakkezte az egészet. Különben is, ez idézett egy kormányhatározatról a nevelés rendjéről, egy francia katonának nincs ilyen általános nyelvi akármikre szüksége, elég a francia nyelvtan ismerete. Hasonlóan jártak azok, akik hát még a kódcivil előkészítése előtt úgy vélték, hogy az újabb alkotmányban megint lesz egy kis helye olyasminak, hogy emberjogi nyilatkozat, stb. Erre következett a jogi kannak szóló ukáz. Semmi jogtörténet, semmi összehasonlító jogelmélet nem kell. Nincs szükségünk a metafizikai szabadságjogokról szóló üres spekulációkra. Ez meg is van az 1806. május 21-i ülés az államtanácsban. A francia polgároknak elég, ha szó szerint megtanulják a Code Napoleont. A bölcsészek is megkapták, igenis, kizárólag néptanítókat képezzenek nekünk, mondta az École Normale Supérieure tanévnyitóján, ne irodalmárokat, szép lelkeket, filozófusokat, társadalomtudósokat. Na most Napóleon egyetemügyi főtanácsadója, Conseiller de l'Université de Bonald volt, aki az ultramontán katolikusok vezető ideológusa. És hát, hogy milyen szellemű tanácsokat adott Bonapartének, majd a restauráció idején, ahol az egyetemek vezetőse mellett még főcenzor is volt, az két-három kis rövid idézettel illusztrálnám. Egyrészt előítéletek ellenes harcnak annyi. Az előítélet a legnagyobb meglehet egyedüli formája a népnevelésnek. A múlt század legnagyobb bűne az volt, hogy a szellemi oktatás és nem az erkölcsi nevelés fontosságát hangsúlyozta. A kritikai gondolkodás és nem a vallási dogma erősítését akarta, azaz az ember, az egyes ember autonómiáját hangsúlyozta a társadalmi tekintély ellenében. Tehát hogy lesz ez konkrétan? A nevelés alapja az, amit görög szóval katekizmusnak nevezünk. És a katekizmus kapcsán újra el kell mondani azon alapelvemet, hogy a nevelésnek egynek és ugyanolyannak kell lennie mindig és mindenütt a kiválságban, hasonlóképpen az oktatás tartalmához. Egység, 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 csupa nagybetűvel a jelszavunk. De lendük, utolsó idézet, jaj, utolsó előtt elnézést, már a bölcsészeket azért csak ki kell osztani. Nem lehet, nem lelik helyüket már a bölcsészkolon végzettek a társadalomban, melyben az ambícióiknak megfelelő pozíciókat már mások elfoglalták. Nem találván tehetségüknek megfelelő foglalatosságot, aktivitásukat a legveszedelmesebb tevékenységben élik ki, elkölcstelen színpadi művekszerzői lesznek. Vagy ami még rosszabb, lázító politikai brosúrákat gyártanak, és a lázító eszmék megfogalmazását hamarosan a forradalmi tettek követik. Ezen belül is a filozófusok helyzete. Jobb, ha a nép dolgozik és berúg. Az igazi politikus azt vallja, hogy inkább a részegeseknek népét kormányozza, mint a filozófusokét. Mivel a részegek könnyen kezelhető, engedelmes emberek, nem okoznak problémát a kormányzatnak, mint a filozófusok. Jó hírem van, a pálinka főzés adómentes.